A hírek után most folytatjuk a beszélgetést Lehel László lelkésszel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatójával, és a hírek előtt a társadalmi szolidaritásról beszélgettünk. Korábban azt mondta, hogy a magánembereknél kevésbé csökkent az adományozási hajlandóság, vagy az adományozási kedv, a cégeknél viszont érezhetően háttérbe szorult. Változott-e az elmúlt hónapokban ez a helyzet? Változott?
Igen, érdekes módon a cégeknél változott. Elkezdtünk egy olyan párbeszédet folytatni jelentősebb cégekkel, akiket és amelyeket talán nem sújt annyira a válság. Mindenkit sújt, persze, de talán nagyságában kevésbé őket. És ennek a párbeszédnek az a lényege, hogy megpróbáljunk együtt gondolkodni, hogy melyik cég milyen módon tud ebben a társadalmi felelősségvállalásban részt venni. Mi is felkészültünk erre, van munkatársunk, aki ezzel a területtel foglalkozik, és tulajdonképpen ezt is tanulta, belföldön is, és külföldön is, és különböző csomagokat készítettünk el, amelyeknek az egyetlen üzenete az, hogy most pénzt kell, hogy adjon egy cég, hanem gondolkozunk azon, hogy milyen módon tud segíteni. Volt olyan cég, aki azt mondja, hogy ő szívesen szervezne karitatív tréninget, tehát magyarán eljönne az egyik intézményünkbe, és segítene. Akár abban, hogy egy kicsit a családok átmeti otthonának az udvarában a játszóteret rendbe tegye, vagy festeni kellene, vagy kellene valami belső munkát elvégezni, és ő neki vannak alkalmazottjai, és az alkalmazottak azt mondják, hogy ők eljönnek.
De talán ennek másfajta üzenete is van, mint hogyne, mondjuk egy egyszeri átutalásnak hogyne, egy pénzintézeten keresztül.
Hogyne. Sokkal mélyebb, sokkal komolyabb, mert hiszen az emberek érintve vannak, közvetlenül látják, eljönnek a helyszínre, dolgoznak egy napot, segítenek valamiben, és utána azt látják, hogy hát igen, ennek volt értelme, vissza kellene jönni. Talán az is megfogalmazódik bennük, hogy pénzben is kellene támogatni. Tehát sokszor megfordul a sorrend, hogy elkezdődik egy karitatív tréninggel, és végén az lesz, hogy még gyűjtenek is hozzá. Tehát ezek olyan tartalékok és olyan célok, amiben lehet azért a cégekkel együtt gondolkodni. Itt persze beleütközünk mindig abba a bizonyos problémába, amit a reklámtörvény kapcsán érzékelünk, hogy nagyon nehéz ezt kommunikálni, és többfelé szorgalmaztuk azt, hogy érdemes lenne újra gondolni ezt a reklámtörvényt, hogy ne szoruljon ki az a cég, és ne kelljen elhallgatni a nevét, mert hogy esetleg elküldött oda 50 vagy 80 embert, és egész nap ott dolgoztak. Tehát meg kéne találni ennek az ellentételezését, hiszen számukra is a kommunikálása lenne a fontos. Tehát itt úgy mondanám, hogy a társadalmi felelősségvállalás tekintetében sikerült új utakat kitaposnunk, és egyre több olyan nagy céggel kötünk megállapodásokat, akik segíteni tudják és fogják is a munkánkat. Ez nagyon fontos előrelépés, mert azt látjuk, hogy az állami normatívák azok nem elegendők a működtetéshez, ki kell pótolnunk minden intézménynél, és ugye a mi esetünkben az a helyzet áll fenn, hogy bár Magyarország egyik legnagyobb, és ahogy szoktuk mondani, és ez valójában is így van, hogy nemzetközileg is elismert segélyszerzete vagyunk, mégis a állami működésben nem részesülünk. Vannak olyan szervezetek Magyarországon, akik a parlamenti döntések értelmében ugye címzett működési támogatást kapnak, amiből esetleg nyílik lehetősége arra, hogy bizonyos hiányokat akkor pótoljon. Nekünk ezt meg kell oldani különböző gyűjtésekkel, és hát természetesen lobbizni fogunk annak érdekében, hogy mi is felkerüljünk erre a listára.
Ha már gyűjtésről és támogatásokról van szó, akkor éppen most zajlik az SZIA-ról való rendelkezés, vagy az 1%-ról való rendelkezés, vagy felajánlás időszaka. Milyen nagyságrendet jelent ez a ökumenikus segélyszervezetnél egyetlen az idén mire számítanak.
Igen, korán
mert van sem... egy nagyon jó szlogennel elindított kampány, a szlogen az úgy szól, hogy odaadó.
Odaadó, igen. Az 1% honlapunkon is látható. Igazából mi nem indítunk nagy gyűjtést, tehát nincsenek plakátjaink, nem indítottunk több 10 millió forintos országos gyűjtési akciót, vagy kampányt, vagy felhívó kampányt.
De ennek ellenére fontos ez az 1%-ból.
Ez persze nagyon, nagyon fontos, de évek óta hezitálunk, hogy vajon szabad erre olyan nagy összeget költeni, és nem szerencsésebb ez a közvetlen kommunikáció, hogy mindenki, aki adományoz már egyszer a szervezetnek, annak felhívjuk a figyelmét erre az 1%-ra, és közvetlen kommunikációval próbálunk segíteni, de nem igazából nagy az eredmény. Tehát ha megnézzük a listákat, akkor látni, hogy ilyen 100 milliókat gyűjtenek különböző civil szervezetek, akik különböző menhelyeket, állatmenhelyeket tartanak fenn, ilyen komoly összegeket kapnak. Mi 6-8 millió forinttal ugyancsak a középmezőnynek a talán a közepén lehetünk. Tehát itt érdekes az emberi gondolkodásmód mögé oda bújni, és egy picit megfejteni, hogy vajon milyen alapon döntenek, és milyen információ alapján döntenek, és milyen nem használják.
Ehhez kellenek éppen ezek a televíziós kampányok, vagy óriás plakátok, ahol egy bánatos szemű kutyát látnak, és akkor ez bizonyos érzelmeket megindít.
Igen, igen, de hát ez egy etikai kérdés is számunkra, tehát hogyha egy katasztrófának az áldozatát, most ez legyen egy szociális katasztrófa, vagy egy humanitárius katasztrófa áldozatát kihasználjuk arra, hogy megpróbáljunk igen. emberi szíveket megszólítani, hogy vajon ez helyes módszere.
Tehát igen, nem etikai
ez egy etikai mérlegelés számunkra, igen, igen, hogy meddig mehetünk el, és meddig szabad ezt az érzelmet spannolni, és kihasználni, és erőltetni annak érdekében, hogy megszólítsuk.
Igen, mert gondolom, önök is fel tudnának tenni egy óriás plakátra szívszorító képeket.
Minden további nélkül, igen, igen, de eddig ezt nem tettük meg, kérdés az, hogy a mi felelősségünk, tehát mint állampolgár, én miért nem használom ki azt a lehetőséget, amit számomra a törvény biztosított. Hogyha az 1%-ról gondoskodhatok, és dönthetek róla, akkor vajon miért nem teszik meg az emberek? És miért fordulni az, hogy egyáltalán
az a tapasztalat, hogy nagyon
nem,
sokan egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel, hogy rendelkezzenek igen. erről az 1%-ról.
Nem fontos számára, vagy nem próbál információt szerezni, és a legegyszerűbb megoldásokat választja. Tehát azt gondolom, hogy itt felnőtté kell válni ennek a társadalomnak, hogy élni tudjak azzal a joggal, ami adott számomra.
Beszéljünk a következő percekben egy kicsit részletesebben az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi tevékenységéről, hiszen a természeti katasztrófák rendre feladatot adnak a segélyszervezet számára. Ráadásul, ha megnézzük az idei év történéseit, akkor azt látjuk, hogy még csak 3 hónap telt el az esztendőből, és 2 nagyon súlyos természeti katasztrófa történt már ez alatt a 3 hónap alatt, és hogy az év elején Haitit rázta meg földrengés, azután jött a chilei földrengés, mindkét helyszínen ott volt, és nem tudom, hogy ott van-e még most is az Ökumenikus Segélyszervezet. Mi a mérlege ennek a tevékenységnek?
Na, úgy szokták mondani, hogy Magyarországon legalábbis, ahol többször dolgoztunk, már hála Istennek nem kellett most az utóbbi időszakban, hogyha baj van, akkor jönnek. Chile, Haiti mindkét esetben azt láttuk, hogy sikerült azt az elvet végigvinni, ami számunkra nagyon fontos, hogy próbáljunk gyorsan és hathatósan segíteni, ugyanakkor tisztességesen gazdálkodjunk azokkal a pénzekkel, amelyeket az emberektől kapunk. Tehát, hogy ne fordítsunk túlzottan sokat utaztatásokra, és ne legyen egyes egyedüli megoldás az, hogy egy magyar szervezetnek ott kell lenni, és ide szeretném behozni azt az új elemet, és akkor visszatérnék majd még egyszer Haitire, hogy most a legújabb fejlemény az, hogy létrehoztunk egy új, mondhatom úgy, hogy egy új segélyszervezetet, egy világszervezetet, amelyben több mint 100 egyházi hátterű segélyszervezet kapcsolódott be, ennek az irányítása Schweizbolgenből történik, és a lényege az, hogy a partneri kapcsolatainkon keresztül azonnal ott tudunk lenni a helyszíneken. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan országban, ahol van struktúra, és vannak helyi segélyszervezetek, ott vannak partnereink. És ebben az esetben nem feltétlenül indokolt az, hogy egy jól működő helyi segélyszervezetre rátelepüljön egy külföldi, és megpróbálja eligazítani, vagy megmagyarázni neki, hogy hogy kell csinálni, hanem egy jól működő helyi szervezetet tudunk megtámogatni a mi gyűjtésünkkel. És azt mondjuk, hogy tedd le az elképzeléseidet, mondd el, hogy hogyan akarod csinálni, hogy milyen költséggel jár, hány ezer embernek akar segíteni, milyen módon, hány hónapig. És ezt látjuk, akkor arra mi elkezdünk gyűjteni, de nem csak mi, hanem ez a több mint 100 szervezet együttesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen másfél milliárd dolláros projektből tudunk, vagy pénzből tudunk ilyenkor gazdálkodni, és ez egy nagyon korszerű és nagyon előremutató megoldása a humanitárius katasztrófáknak, ami jelentheti egyidejűleg azt is, hogy egy magyar munkatárs elmegy, hiszen történt ez, és most visszatérek Haitihez, Haiti esetében, hogy a magyar munkatársunk az ott volt a helyszínen, de azért volt ott, mert ebben az esetben Magyarországról kellett elküldeni a segélyt, mert nem lehetett ott a helyszínen és a szomszédos országban sem beszerezni, tehát minden szervezet külföldről küldte be, tehát hogy ott legyen és segítsen annak a szétosztásában, illetőleg, hogy be tudjunk számolni az adományozóinknak, de ettől a pillanattól kezdve a folytatás már a helyi szervezetünk végzi. Adott esetben az is előfordul, hogy a nemzetközi, tehát ez a segélyszervezeti világközpont azt mondja, hogy akkor magyarok küldhettek oda egy embert 3 vagy 6 hónapra, de küldhetnek az angolok, a dánok másiknak is, azzal, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk a munkát, vagy túl sok adományt kell kezelni, és kell külföldi segítség is ahhoz, hogy ez jól működjön, de alapvetően ezzel elérjük azt, hogy egyrészt erősítjük, hatékonyan és gyorsan tudunk dolgozni, másrészt pedig erősíteni tudjuk a helyi kapacitásokat, mert igazából hosszú távon ennek van értelme.
Na most az nagy kérdés, hogy vajon működik-e mindez például Chilében, ahol tudjuk, hogy a földrengés után összeomlott a közbiztonság, összeomlott a közrend, a közigazgatás.
Ez Haiti esetére gondol, ugye?
Igen.
Igen, Haiti esetében, igen. Igen, itt ez egy nyilvánvaló, Haiti ez egy egészen különleges eset.
És de Haiti, a Chilében is utána komoly fosztogatások kezdődtek, igen. Tehát ott is komoly gond
volt. De ott azért volt közigazgatás, van közigazgatás, a hadsereget be tudták vetni, tehát ott azért kommunikációt helyre tudták állítani, tehát ott azért egy működő ország van. Haiti esetében egy nem működő ország, amelyik amúgy is egy teljesen reményt vesztett állapotban volt, van, és még hosszú távon abban is maradt, tehát ott indokolt az, hogy nemzetközi részvétel történjék, csak a nemzetközi részvételnek a hatékonysága mindig a kérdés, hogy küldhetünk természetesen mi is oda orvosokat, de mi van akkor, hogyha nincs elég tábori kórház? Nincs elég működő? Akkor várnak az orvosok hosszú sorban ahhoz, hogy majd 2 nap vagy 3 nap után 1 órára vagy másfél órára részt vehessenek a tevékenységben, mert azért látni kell az, hogy nálunk sokkal gazdagabb országok, ráadásul ha közel vannak, akkor ők egyidejűleg küldik a tábori kórházat, a teljes felszerelést és az embereket is. Tehát sokkal magasabb szinten tudják ezt a segélynyújtást megszervezni. És akkor nem valószínű, hogy nekünk ebbe érdemes érdemes belekapcsolódni, hanem akkor más feladatokat kell vállalni.
Nyilván egy ilyen humanitárius segítségnyújtásnak több szakasza van, gondolom én laikusként az első ugye az azonnali segítségnyújtás, mondjuk a természeti katasztrófa után itt a gyorsaság mindenképpen szempont, amikor élelmiszert, gyógyszert kell eljuttatni a helyszínre, sátortáborokat kell építeni a hajléktalanná vált emberek számára, és aztán van egy hosszabb szakasz, a rehabilitációs szakasz, amikor már az újjáépítésen van a hangsúly, megteremteni a mindennapi élet beindítására vagy újraindítására a feltételeket, mondjuk iskolákat létesíteni, igen, munkahelyeket teremteni. Jól érzékelem, hogy az ökumenikus segélyszervezet inkább az utóbbi területen kíván szerepet vállalni, tehát hosszú távú segítségnyújtás az, amiben elsősorban gondolkoznak, hiszen akár említhetjük a haiti iskolákat, vagy a, igen, az afganisztáni, igen, képzési programokat.
Igen, 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 mindenképpen az utóbbi, igen. Bár részt veszünk bizonyos értelemben a humanitárius katasztrófáknak a gyors kezelésében is, tehát ez az előbb, az ön által előbb említettekben, ami általában egy 3 hónapos időszak nagyon indokolt esetben kitolódhat 6 hónapra. De azután mindenképpen már a rehabilitációról kell beszélni. És ha azt látjuk, hogy túl sok szervezet végzi az elsőt, akkor a hosszú távú munkát kell előnybe helyezni. Itt nagyon fontos, hogy egy megfelelő szint és nagyon komoly kommunikáció és koordináció legyen, együttműködés legyen más szervezetekkel. Tehát nem lehet ebben úgy részt venni, hogy most elindulok innen Magyarországról, aztán majd lesz valami, és viszek valamit, és egy hét után hazajövök, és hát milyen nagyszerűen tudtam segíteni, hanem ezt nagyon komolyan egyeztetni kell az ott dolgozó helyi szervezetekkel, más külföldi segélyszervezetekkel, és ahol lehetséges, ott természetesen az ENSZ-szel, mert az ENSZ az, amelyik a segélyszervezetek munkáját próbálja bizonyos értelemben koordinálni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy Haiti esetében a második fázisra kell figyelmet fordítani, akkor ezt azért is mondjuk, mert Haiti esetében is jól látható volt, hogy néhány nap alatt olyan mennyiségi humanitárius segély érkezett, elsősorban az Egyesült Államokból, és aztán más európai, nagyon fejlett országból, ami egyszerűen értelmetlenné tette további ilyen jellegű segélyeknek a küldését. Mert ha küldtük volna, akkor raktárban maradt volna, vagy fekete piacra került volna, és azt meg végképp nem akarjuk. Tehát sokkal észszerűbb akkor az erőforrásokat olyasmire fordítani, ahol nyomon tudjuk követni, ahol ugyan hosszabb előkészítési munka kell, mert szervezeti háttér kell hozzá, be kell szerezni dolgokat, az embereket motiválni kell, és nagyon komolyan kell egyeztetni különböző hatóságokkal, hogy akkor ki mit vállal ebből, hogy elkezdődjék a bontás, hogy elkezdődik az állami segítségnyújtás, és azt mondja, hogy rendben van, mi fölépítjük az épületeket, és akkor ti segélyszervezetek, ti vállaljátok a berendezést, vagy vállaljátok a működtetést egy fél évig, vagy vállaljátok azt, hogy az odaérkező gyerekek, ugye több száz gyerek van itt is egy-egy iskolában, hogy esetleg egy fél évig étkeztetést kapnak, napi egyszeri meleg ételt. Tehát itt kezdődik el az a munka, ami nagyon nehéz, nagyon sok figyelmet igényel, de van értelme, mert követni tudjuk, látjuk, és kommunikálni tudjuk az adományozók felé. Ezért is választottuk Haiti esetében is azt, hogy iskoláknak a rehabilitációját, hogy iskolapadok és azonnali sátortáborban működtethető iskolákat segítjük, és egy-két iskolának pedig az újjáépítésében veszünk részt, és persze emellett azért gondolkozunk egy ilyen jelképes, és ismételten mondom, hogy jelképes örökbefogadásban is, ami egy üzenet is a mi részünkről, hogy mi semmiképpen se támogatjuk azt, hogy örökbefogadásban elfogadási akciók induljanak el. Voltak erre kísérletek, voltak nagyon szerencsétlen kísérletek, és letartóztatások is voltak Haiti.
Ez jelképes örökbefogadás,
az azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy én havi 3000 forinttal segítek egy gyereket.
De hogy az a gyermek ott marad.
Igen, a gyerek ott marad, kikerül családba, a helyi partnerszervezeten keresztül ezt szervezni tudjuk, nem sértjük a gyermeknek a jogait, nem sértünk különböző szabályokat, és abban a kultúrában, abban a környezetben mégiscsak egy külső segítségével eredményesebben, gyorsabban épülhet helyre, nem csak a gyereknek a, hogy úgy mondjam, az élete, hanem az őt támogató rokonság család élete is, és ezek jó példák arra, hogy lehet brutális beavatkozás nélkül szépen segíteni.
Afganisztán egy másik fontos helyszín, ahol Idestova 10 éve jelen van az ökumenikus segélyszervezet. Mi változott Afganisztánban ez alatt a 10 év alatt? Kérdezem azért is, mert egy helyütt azt nyilatkozta, hogy ez a segélyszervezet számára ez egy sikertörténet.
Igen, de hát azért látni kell, hogy Afganisztánban azért napról napra változnak.
Igen, a biztonsági helyzet az talán még rosszabb lett, mint
volt. Sokszor beszéltünk, igen, és ez így igaz, hogy az elmúlt években romlott, és minden katonai kontingens emelés ellenére sem javult, és mi többször elmondtuk, többször hangsúlyoztuk azt, hogy nem elegendő az, hogyha... Ugye most került bejelentésre, hogy Magyarország újabb katonákat küld Afganisztánban. Mi azt mondtuk, hogy mérlegelni kellene a katonák küldése helyett. Talán szerencsésebb lenne, hogyha
hát ráadásul fordítana. Tudom, van egy NATO doktrina, ami arra vonatkozik, hogy az a cél, hogy a katonai jelenlét felől folyamatosan a civil tevékenység felé tolni az Afganisztán jelenlétet.
Tehát a fejlesztésekre fordítani.
Csak kérdés, hogy ezt meg lehet-e úgy csinálni, hogy közben a segélyszervezetek munkatársait is nap mint nap elrabolják, vagy
az azért mondjuk Afganisztánban nem fordult elő ilyen eset. Fordult elő, de ott más szándékok voltak, ott olyan neoprotestáns szervezeti háttér találtunk,
igen, a helyzet nagyon rossz lehet,
akik missziós célral mentek oda, és ez okozta a bajt.
A segélyszervezetük egyik munkatársával olvastam egy interjút, és ő azt mondta, hogy mindig csak rövid és szervezett utakat tesznek, mindig váltogatják az útvonalakat, és a kocsijukat mindig orral a kapu felé parkolják le arra az esetre, hogyha hirtelen távozni kell. Tehát azért van egy ilyen folyamatos fenyegetettségérzés.
Természetesen, és hogyha látjuk azt, hogy egyre közelebb az irodánkhoz vannak atrocitások és lövöldözések és különböző rablások és egyebek, akkor nyilvánvaló, hogy kérdésessé válik, hogy meddig lehet ezt a munkát folytatni. Azért most még a nehézségek ellenére is lehet folytatni, és nagyon sok értelmes, kézzelfogható programot tudunk megvalósítani.
Maga az afgán lakosság egyébként nem bizalmatlan?
Az afgán lakosság nagyon örül, hogyha támogatást kap. Alapvetően örül, de egyfajta kettősséget okoz bennük az, hogy látni egy nagyon nagy erőkkel felvonuló nemzetközi katonaságot a helyszínen. És ugyanakkor pedig azt látják, hogy viszonylag kevés az, ami az életükbe változást hozott. És ez a kettősség azért sokszor ellentmondásokat szül. Hiszen azért mindenki sejtheti, hogy egy katonai erőnek a jelenléte milyen súlyos milliárdokba kerül, és mennyivel kevesebb folytatódik. És amikor ön azt mondja, hogy az új doktrina, az új elképzelés az, hogy többet fordítani a fejlesztésre, akkor arról van szó, hogy az afgán lakosságnak az együttérzését és törődését, más szóval szeretetét is megnyerni azzal, hogy lássa az, hogy lám, itt megépült az út, itt lett egy iskola, itt lett egy orvosi rendelő, itt lett egy kis helyi farmer szövetkezet, most tudom-e az árut, amit megtermeltem, egy kis hűtőházba tárolni, és jobb áron tudom majd értékesíteni más időszakba, lett egy kis munkám. Tehát azért ez egy nagyon komoly változás a lakosság életében.
És olyan típusú ellenérzéssel nem találkoznak, vagy nincs az afgán lakosság körében, hogy most gondolok itt a közigazgatásra, vagy az oktatásra, hogy itt egy nyugati típusú, vagy európai modellt próbálnak egy iszlám országban exportálni?
Ja, igen. Tehát hogyha azok, akik a döntéshozók, és akik ezt meg akarják változtatni, ezt a rendszert, akár az afgán társadalomnak a demokratizálódása, nem veszik figyelembe azt, hogy azért itt lényegében egy középkori társadalomról van szó, hogy ebből a társadalomból nem lehet 2-5 év, még 10 év alatt sem egy modern társadalmat létrehozni, akkor bele fog bukni a nemzetközi közösség. Tehát itt nagyon apró lépésekben kell haladni ahhoz, hogy meg legyen a lakosságnak a támogatása hozzá, és ezért kell nagyon sok ügyben konzultálni velük, és velük együtt végig gondolni, hogy hogyan tovább. Ráadásul, hogyha nagyon sok pénzt látnak, ami külföldről jön, akkor ez egy fajta zavart is okoz bennük, és minél előbb szeretnének hozzájutni a javakba, és nem is gondolják talán végig ők maguk sem, hogy mi az, amire igazán szükség van. Tehát mindehhez idő és idő kell, akkor érhetünk el eredményt, és mondhatjuk majd azt, hogy a nemzetközi közösség nem hiába költött el súlyos milliárdokat, mert stabilabbá vált az a térség, és nem fenyeget az a térség bennünket, és hogy nem akarnak migrációval előzönleni bennünket, hanem meg tudják ott is találni a munkájukat, és nem az európai országokba vándorolnak százezrek Afganisztánból.
Az elmúlt órában Lehel László lelkész, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is a beszélgetést.